Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Köszöntöm a stúdióban dr. Téglás Péter vezetőügyészt, megszokhatták, fantasztikus, izgalmas és minőségi filmeket és könyveket ajánl nekünk. Köszöntelek szeretettel.
Jó napot kívánok, szervusz.
Halljuk, mi a heti ajánlód?
A heti ajánlomban egy nagyon nagy vállalkozásba kezdek, mert egy olyan személyiségről szeretnék beszélni, akinek bemutatásához nem tudom, rendelkezem-e megfelelő képességekkel. Az isteni Marlénéről szeretnék beszélni, egész pontosan egy Gortner nevezetű spanyol-amerikai író könyvéről, amely nem olyan nagyon régen, úgy tudom 2017-ben jelent meg Magyarországon. A könyv hihetetlenül érdekes. Én szeretném a tisztánlátás érdekében a Libri könyvkiadó ismertetőjét, egy rövid ismertetőt felolvasni. Mária Magdalena Dietrich, tehát ez az eredeti neve, szegénységben nőtt fel és az első világháború alatt. Kislánykora óta a színpadról álmodik, miután hegedűművészi ambíciói meghiúsulnak, Berlinbe költözik, ahol nyomban belecsöppen a kabarék züllött világába. Smogingot visel, cigarettázik, szerelmi viszonyba keveredik a férfiakkal és nőkkel egyaránt. Igéző szépségével, tartásával, polgárpukkasztó öltözködésével, teltházak előtt énekel, és hamarosan a filmszakmába is bejut. Azért az ismertető egy vonatkozásban pontatlan, nem visszaköltözik Berlinbe, Weimarban tanulja egyébként a hegedű művészetet, porosz családból származik, tehát Berlinben éltek, csak az apja korán meghalt. Na most jelentősége van annak, hogy porosz, mert az édesanyja valami hihetetlen szigorral, pontossággal, kötelességtudattal neveli föl ezt az egyébként rendkívül szertelen és nagyon nehezen fegyelmezhető leányt. Mária Magdalénának hívják, ő találta ezt a Marlene rövidítést, ami egyébként hihetetlenül találó, és tulajdonképpen az, ami a Libri ismertetőjében benne van, hogy bekerül a kabarék züllött világába, egyfajta menekülés az anyai szigor elől. Természetesen ugye a nagy háború, tehát ugye első világháborút említett, akkor még nem lehetett tudni, hogy ez még csak az első világháború. Ugye a nagy háború után iszonyatos nyomor van Németországban, szörnyű kiábrándultság van Németországban, és különösen Berlinben. De ennek érdekes ellentéte az az élni akarás, az az élvhajhászás, az a kicsapongás, amelyet a 20-as évek Berlinje produkál, kabaré, különböző homoszexuális bárok egymás után, mindenki szórakozni akar, mindenki el akarja felejteni azokat a rettenetes szörnyűségeket, amelyekben a világháborúban, a nagyháborúban részesült. Na most a kérdés arra vonatkozott, hogy mély hangja, fátyolos tekintete van. Ő az, aki az elsők között népszerűsíti az úgynevezett androgűn öltözködést és viselkedést. Mit jelent ez? Ugye az emberek kezdetben kétneműek voltak. Tehát, hogyha megnézzük a... az egyik felé a női, a másik felé pedig a férfi arc néz. Rendkívül agresszívek és hatalomvágyúak voltak ezek a különös lények, és Zeus nagyon megharagudott rájuk, ezért ketté hasította őket. Így lett a nő, és így lett a férfi. És ugye azóta sem szűntek meg vágyakozni, hogy egyesülhessenek. Hát egyfajta divat alakult ki, hát ez a divat a mai napig tart, amikor a lányok fiúnak, a fiúk pedig hát néha lánynak öltözködnek, de ennek élharcosa, zászlóvivője, mondhatom így, az isteni Marlene volt, aki smokingba öltözött, férfi öltönyökbe öltözött, olyan hajviseletet hordott, amely nagyon férfias volt. De hát beleillett ebbe a korba, ugye, és ezzel óriási sikereket ért el. De nem adták neki könnyen a sikert, tehát azért nem egyhamar lábalt ki a pénzavarból. Különböző partnerkapcsolatai voltak, az egyik szerencsés, a másik kevésbé szerencsés. De lényeg az, hogy a Kék Angyal és a Marokkó leforgatása után olyan világhír névre tett szert, hogy Hollywoodba meghívták őt.
Hamarosan folytatjuk innen az ajánlót. Feltétlenül maradjanak velünk, dr. Téglás Péter az Isteni Marlene című könyvről mesél nekünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
folytatjuk mai könyvajánlókat dr. Téglás Péterrel. Isteni Marlene, halljuk tovább.
Az Isteni Marlene című könyvet olvasni és annak történetébe elringatózni, ez egy remek élmény. Marlene Dietrich személyisége nem hétköznapi, és aki a konvencionális, konzervatív életvezetésnek a híve, az vagy ne vegye a kezébe a könyvet, vagy ha a kezébe veszi, akkor ne botránkozzon meg. Mert hát olyan dolgokat fog látni, hallani, olvasni ebben a könyvben, amely azért a hétköznapokban ritkán fordul elő. Az egyik újságírói jellemzés szerint Marlene Dietrich szerelmi életét összefoglalni két oldalon nagyjából olyan feladat, mintha a révai nagy lexikon tartalmát kellene kivonatosan ismertetni. Tehát a szeretői közé tartozott Jean Gabin, Gary Cooper, Erik Maria Remarque, Bernard Shaw, valami egészen elképesztő, de hát ezek csak a férfiak, hát ugye most a nőkről még nem is beszéltünk.
Azt gondolom, hogy nagyon sokakból talán egy kép törik most össze, hiszen nagyon sokan a filmekből ismerik őt, azokból a fantasztikus szép filmekből, ahol angyali tekintettel énekel.
Igen. Hát azért be tudám ő azért mutatkozni. Na most egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye még a Berlinben forgatott Kék angyalban ugye egy prostituálthoz közel álló szerepet játszik, akibe egy poroszosan kemény tanár mélyen beleszeret, és hát ugye ez lesz a veszte, végül is belehal ebbe a szerelembe, úgyhogy a Lili, hogyha jól emlékszem, tulajdonképpen pillantásra is alig méltatja ezt a tanárt. Na most azért említem ezt az epizódot, mert a viszony annyira botrányos, hogy ezt Hollywoodban annak idején nem lehetett volna leforgatni, nem tudjuk, de így volt. Nagyon komoly cenzúra működött Hollywoodban, és számos filmje, amely közelített ezekhez a berlini megoldásokhoz, a cenzúra egyszerűen kivágatta a filmből. Tehát amikor ő átkerült Hollywoodba, nem volt egyszerű az élete. Volt egy óriási nagy egyéniség, egy rendező, egy berlini rendező, zsidó származású, akinek hát ugye már égett a lába alatt a talaj, mert a nácik időközben ugye átvették a hatalmat. Egy nagyon összeférhetetlen személyiség volt, borzalmas nehéz volt vele együtt dolgozni, viszont ez az ember egy zseni volt. Marlene ezt fölfogta, és elviselte ennek az embernek a szörnyű szeszélyeit, és ennek révén fantasztikus karriert futott be Hollywoodban is. Csak szemléltetésül mondom, hogy volt olyan időszak, amikor a gázsia $1 millió rúgott abban az időben. Tehát a 30-as években, de hát ezt az $1 millió egyébként nagyon gyorsan el is verte. Na most, ami a személyiségét illeti, a lánya Maria Riva, akire a könyv ugye szentel némi időt, elfelejtettem mondani, hogy Gardner ezt a könyvet úgy írja meg, mint hogy a Marlene Dietrich önéletrajzírása volna, tehát egyes szám első személyben beszél a dologról, és ez még könnyebbé teszi, hogy azonosuljunk azzal a figurával, azzal a szereppel, amelyel azért elég nehéz azonosulni. Na most a szegény Maria Riva, aki egészen természetes, hogy az anyja mellett egy elnyomott valaki volt, egyébként nagyon szép nő a lány is, de meghízott, borzalmasan meghízott, az evésbe menekült az anya, és így jellemezte már az anyját halála után, hogy borzalmasan egoista volt. Alig beszélt valakivel, mert akkor úgy tűnt volna, hogy érdekli mások véleménye. Ráadásul rasszista volt. Utálta a fekete színt, kivéve ha ruháról volt szó. Minden filmet magán akart, még a lányát is elnyomta, akinek később emiatt alkohol és önértékelési problémái lettek.
Akkor azért nem egyszerű személyiségről van szó.
Kicsit igazságtalan azért az édesanyjával, mert a rasszizmusát illetően, meg a rettenetes egoizmusát illetően, hisz amikor a náci uralom elviselhetetlenné lett Németországban, Marlene Dietrich közreműködött abban, nem csekély anyagiakat ráfordítva, hogy kimentse Németországból azokat az embereket, akik a barátai vagy rokonai közé tartoztak, tehát így kimentette például a férjét, és a férjének a szeretőjét, akik New Yorkban élték le az életüket, és nagyon sokakat akart kimenteni, akik viszont nem jöttek el Németországból, nem jött el Németországból például az édesanyja, nem jött el a húga, a nővére, bocsánat, a leánytestvére volt az idősebb, nem jött el, ragaszkodtak ahhoz, hogy németként Németországban akarnak élni.
Ebből is abszolút látszik, hogy soha nem fehér és fekete a paletta, tehát ilyen fantasztikus nemes dolgokra is képes az, akinek egyébként nagyon megbotránkoztató és bonyolult az élete. Igen. Hamarosan folytatjuk a könyvajánlót dr. Téglás Péterrel. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai könyvajánlónkat dr. Téglás Péterrel. Gartner, Isteni Marlene könyvről beszélgetünk. Hogy tetszett a könyv egyébként?
A könyv nagyon-nagyon tetszett. Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a könyv. Még egyszer szeretném mondani, hogy Gartner úgy írta meg ezt a könyvet, mintha önéletrajz írás lenne, mint hogyha Marlene a saját életét írta volna meg egy könyvben. Nem erről van szó, természetesen ő nem írt önéletrajzot. Ez azonban olyan mély beleéléssel, olyan jellemzésekkel készült, amely úgy gondolom, hogy méltán tartja az olvasók érdeklődésére számot, és méltán tart egy nagy-nagy elismerésre számot.
Mondtad, hogy nagyon nagy kihívás, hogy sikerüljön egy kicsit a hallgatóknak átadnod, hogy ki is ő.
Nem beszéltünk életének arról az időszakáról, amikor, tehát ugye a nácik átvették az uralmat Németországba, az élet egyre elviselhetetlenebbé vált, és tulajdonképpen szinte mindenkit kimentett barátai és hozzátartozói közül, annak ellenére, hogy a lánya mélységes egoistának nevezte az anyját. Ez is a személyiségének egyik ellentmondása, hogy rendkívül önzetlenül segített ezeken az embereken. És utána, ami hihetetlenül meglepő, németként és poroszként. Úgy vett részt a háborúban, hogy a frontvonalba haladt a katonákkal, ugye az 1944-es partraszállást követően, és énekelt. Egyébként Észak-Afrikában kezdte el, és aztán Olaszországban folytatta az ottani partraszállás után, és hát olyan sanyarú körülmények között egyébként, hogy komoly egészségügyi problémái támadtak, vissza is kellett vinni az Egyesült Államokba gyógykezelésre, és hát ugye a korábbiakban szó volt arról, hogy Jean Gabin is a szeretői közé tartozott, és egyik alkalommal Észak-Afrikában, talán éppen Tunéziában, most egész pontosan nem emlékszem, egy francia tank majdnem elgázolta, és abból az ő volt szeretője ugrott elő, Jean Gabin ugrott elő, akitől úgy váltak el az Egyesült Államokba, hogy Jean Gabin rettenetesen berúgott, összeszólalkoztak, és egy hatalmas pofont kevert le Marlenének, akinek összezúzódott az arca ennek következtében. De itt már viszont nagyon örültek egymásnak.
Mármint a hölgy adott egy nagy...
Nem, fordítva a Jean Gabin, aki egy hatalmas, erős férfi volt, nagy lapát kezekkel, és olyan pont adott a Marlenének, hogy összezúzta vele az arcát. Jean Gabint mélységesen nyomasztotta, hogy nem vehet részt, ugye New York biztonságából szemléli Franciaország szenvedését, és nem vehet részt a harcokban, ezért aztán hosszas küzdelem után elérte, hogy az úgynevezett szabad franciákhoz, tehát De Gaulle mozgalmához csatlakozott, és utána aztán valóban részt vett a fegyveres harcban is.
Tehát akkor Marlene az énekével segítette a fronton lévő katonákat.
Igen, énekkel és tánccal segítette, és még egyszer mondom, komoly fertőzéseket kapott, tetvek jelentek meg a testén, hisz mindenféle árokban kellett aludnia, meg mindenféle hangárokban kellett aludnia. Szintén ott volt a frontvonalba, amikor Németországba benyomultak a szövetségesek, és kívánságai közé tartozott, hisz természetesen a magasrangú amerikai tisztek között is volt szeretője, és el tudta érni, hogy kutassák a hozzátartozóit, tehát elsősorban mindenki előtt ugye a testvérét, leány testvérét és az édesanyját, mikor Berlint elfoglalta, utána az édesanyját. Na most, hogy így volt, vagy nem így volt, ezt nem lehet tudni, de a könyv leírja azt a jelenet, amikor Bergen-Belsen elfoglalása után megtalálták a szövetségesek a leány testvérét, aki Bergen-Belsenben valamilyen tisztséget töltött be a férjével együtt. Irtózatos döbbenettel vette ezt tudomásul. Számon kérte a leány testvérét, hogy tudta ezekbe a borzalmakban részt venni, aki azt mondta, hogy hát ő nem tudta, hogy itt halom számra, ezer számra, tízezer számra ölik az embereket. Nem tudta, hát annak ellenére, hogy kilométerekre érződött a szörnyűséges hullaszag, az emberi rothadásnak a szaga, és egy drámai jelenete a könyvnek, hogy megtagadta a testvérét, és azt mondta, hogy nem a testvére.
Péter, én azt gondolom, hogy sikerült átadnod egy kicsit, hogy milyen ember is volt Marlene Dietrich, tehát akkor mit ajánlunk?
Igen, Gartner az Isteni Marlene című könyvét ajánlom. Azért még annyit hadd tegyek hozzá, hogy természetesen a filmjeit, ahol rengeteg filmje van, én a magam részéről most a fölkészülés időszakában megnéztem az Ítélet Nürnbergben című az utolsók egyikét, amelyet különösen jogász kollégáimnak szeretnék ajánlani. Nagyon mélyen elgondolkodtató film.
Nagyon köszönjük, várunk vissza szeretettel.
Köszönöm szépen.